Ásó, kapa, nagy harang.
Nincs olyan tenger, ahol ne lenne vihar, és nincs olyan hajó, amely vihar nélkül át tudna evezni egy egész tengeren át.
Vallja a házasságról Bokor Nyiredi Kinga, férje Bokor Marcel, akivel 20 éve alkotnak egy párt, és 14 éve hivatalosan is összekötötték az életüket. Ma már 3 gyermekükkel 5 fős családként élik a mindennapjaikat. Házaspárként segítenek azoknak, akiknek esetleg megrekedt a kapcsolatuk, vagy csak szeretnének hosszú házasságban minél boldogabban élni.
Beszélünk arról is, hogy a statisztikák szerint az elmúlt években csökkent a válások száma, továbbá a legkritikusabb családi helyzetekről is hallhatunk. Köszönti Önöket a két műsorvezető,
Bozók Judit kolléganőm
és Pap Cecília. Tartsanak velünk, jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánunk! A mi erőnk kétségtelenül abban rejlik, hogy házas párként tettük fel az életünket párkapcsolatok segítésére. Mi magunk 20 éve érezzük, 15 éve eldöntöttük, és 14 éve végleg kimondtuk, hogy mi ketten összetartozunk. Házasságunk három hatalmas ajándékkal gazdagított bennünket, így mára 5 fős családként éljük az életünket, és igyekszünk a tőlünk telhető legnagyobb szeretettel nevelni gyerekeinket. Vallja mai műsorunk vendége Bokornyi Redi Kinga és férje Bokor Marcel, akik párkapcsolati kócsok és mediátorok.
Tisztázzuk az elején, hogy mi a különbség a párkapcsolati tanácsadó, a kócs és a mediátor között.
Hát a párkapcsolati tanácsadó, mint ahogy a nevében is benne van, ő tanácsot ad. A kócs még véletlenül sem ad tanácsot. A mediátor az pedig egy teljesen másik kategória. A mediátor, illetve a mediáció, mint műfaj, az tulajdonképpen egy akut helyzetre való tűzoltás. Tehát amikor lángol a ház, és azt nekem el kell oltanom, az a mediáció. Mindig van 2-3 konkrét probléma, amit annak a mediációs ülésnek meg kell oldania. A coaching az egy hosszú távú perspektíva és paradigmaváltást elérni képes műfaj, tehát teljesen másra való, és nem ad tanácsot. Mi ugye mind a ketten kócsok vagyunk, a pszichoterápiát azt a pszichológus csinálja, próbálom nagyon egyszerűen, hogy ezt úgy tényleg mindenki értse, és alapvetően az egy múlt fókuszú műfaj. Ezzel szemben a coaching az pedig egy jövő fókuszú műfaj, a coaching azzal foglalkozik, hogy holnaptól mit csináljunk másként, hogy az élet jobb legyen. Azt a példát szoktuk használni a kliensek felé, hogy értsék a pszichológus meg a coach közti különbséget, hogy a pszichológus az az autószerelő, a coach pedig az autóvezető oktató. Egy autóvezető oktató biztos jobban meg tudja bütykölni a motoromat, mint egy fodrász, de azért ő egy autóvezető oktató ne nyúljon bele a motorházba. Na most egy autószerelő is lehet, hogy jobban meg tud engem tanítani vezetni, mint egy hentes, de azért ő egy autószerelő ne tanítson meg vezetni. Tehát egyrésztről határterület, másrésztről meg egyáltalán nem az, tehát teljesen más jogosítványa van egy pszichológusnak, mint egy coachnak. A pszichológus a múlt elakadásait hivatott felgöngyölíteni, megtalálni, feloldani, megoldani. Coach pedig azzal foglalkozik, hogy holnaptól mit csináljunk másként. Van is azért sok ilyen rossz érzés szerintem itt a coachok felé, pedig egyébként, ha egy coach azt csinálja, amihez neki jogosítványa van, akkor ő nem folyik bele azokba a dolgokba, amit egy pszichológus csinál, nem is folyhat bele. Tehát ez egy teljesen másik műfaj. Semmi köze hozzá igazából. Na most visszatérve a tanácsadásra. Coach nem ad tanácsot. Egy jó coach jól kérdez. A cél az az, hogy minél több olyan kérdést tudjunk feltenni a kliensünknek, amire ő nem gondolt még, vagy nem olyan aspektusból gondolt rá, és amivel őt ki tudjuk billenteni a kicsit beragadt mocsár állapotából. Tehát a coach az jól kérdez. Gyakorlatilag, ha képiesíteni akarjuk a helyzetet, a coach az sétál az ő kliense mellett, de kíséri őt. Tehát nem ad utcatáblákat a kezébe, hogy merre kell menni, kíséri és kérdez. Azért, ha látom azt, hogy rohan a szakadék felé, akkor azért a nadráguk szárát meg szoktam egy kicsit rángatni, hogy ne fusson már, lassítson már, mert mondjuk én látom azt, hogy a szakadék felé rohan, de a coach nem ad tanácsot, a coach kérdez. Na most az egésznek a pszichológiája semmi más, mint az, hogy nem vagyunk mi zsenik, ugye a nagy tanácsadói székben, hanem az egésznek az a kulcsa, hogy mi nem vagyunk bevonódva az ő problémájukba. Tehát eljön hozzánk egy házaspár, ők ülnek a mocsárban. A szemük is tiszta sármár. Nem látnak az orrukig sem. Mi pedig állunk ennek a mocsárnak a szélén, és tudunk nekik szólni, hogy figyeljetek, ha megfordultok, ott van egy száraz rész, ott ki lehetne mászni. Vagy a másik oldalon belóg egy gyökér, abba bele lehetne kapaszkodni, mert ők ezt már nem látják. Tehát nem vagyunk mindenhatók, nem vagyunk okosabbak, mint aki eljön hozzánk, csak mivel kívülről tudunk ránézni a problémára, sokkal objektívebben és tisztábban látjuk.
Nagyon nehéz kívülről nézni ezeket a dolgokat? Vagy egyszerűen ezt megtanuljátok, vagy ez belőletek jön?
Kívül vagyunk. Úgyhogy igazából ennyi a válasz, hogy
igen, ez jó
az
érzelmi, válasz egyébként, hogy kívül vagyunk.
Az érzelmi bevonódás nincsen, így gyakorlatilag csak kívülről tudom nézni. Menet közben arra kell figyelni, hogy érzelmileg az ember ne vonódjon be, maximum annyiban, hogy az az érzelmi motivációm, hogy nekik jó legyen.
Mert az jutott most így eszembe, hogyha mondjuk nézünk egy filmet, én sajnos nagyon hatása alá kerülök minden filmnek. Ezáltal természetesen gyerekeim mindig röhögnek rajta, hogy anya már megint sír, hogy tudnék én ebből kívül maradni, mert ugye akkor ez is tanulható, hogy ne kerüljek olyan hatásuk alá a dolgoknak, hogy egyszerűen átérezzem az ő bajukat, fájdalmukat, hanem tényleg abszolút kívülről tudjak nézni.
Tudod azt az első pillanattól fogva, hogy kívülről kell nézned, és azt is tudod, hogy csak akkor fogsz tudni segíteni, ha kívül maradsz. Na most Hozzáteszem, hogy ugye hivatalosan nem szabad bevonódni, nem is vonódunk be soha, természetesen, na de hát ez azért nem igaz. Hát ezt akkor lehetne, hogyha mi mindannyian robotok lennénk, nem vagyunk azok. Sőt, azt is merem mondani, hogy van, hogy nekem fáj, hogy nekik fáj. Itt az a kérdés, hogy mennyire fáj. Tehát van az a pont, amin ha azon túl fáj nekem, akkor én azt nem fogom tudni megoldani. És akkor azt nekem jeleznem kell. Az, hogy valamennyire megérint engem az, hogy neki fáj, azt gondolom, hogy ez normális. Hát hogy ne érintene meg? Tehát van egy határ, amiben nem szabad becsúsznunk, nem szabad alácsúsznunk. De az, hogy rossz nézni, az, hogy valaki szomorú, az szerintem, tehát aki azt mondja, hogy tud heti 10-20-30 ülést úgy megcsinálni, és ezt csinálni 40 évig, hogy ő soha nem vonódik be, hát ilyen nincsen, akkor ne menjen segítőnek. Nem szabad igazságot szolgáltatnunk, mert hogy milyen alapon mondanánk meg mi azt, hogy mi az igazság. Az ő igazságukat kell megtalálnunk.
Nyilván mindenkinek van valamiben igaza. Ezeket össze kellene fésülni, nem?
Igen, gyakorlatilag igen, hogy nekik legyen egy közös igazságuk, ahogyan ők látják a boldog kapcsolatot.
Csak az nagyon fontos, hogy anélkül, hogy szolgáltatnánk az igazságot mi. De azt nagyon jól mondtad, és igen, ez a lényeg, hogy összefésülni az igazságaikat, de nem szabad nekünk kiszolgáltatni azt az igazságot. Egyébként nálunk azért van külön kezdés. Tehát ugye mi mindig úgy kezdünk dolgozni a párokkal, hogy néhány hétig jár a nő, és a férfi külön
kihez
hozzánk.
Jár,
tehát a coachhoz, akihez ő tartozik. Mert ugye nálunk a coachok tulajdonképpen mindegyik coachnak van egy speciális területe, amiben ő a legjobb. Ezt a kolléganő, akihez beérkeznek az újak, ítéli meg, hogy ki hol lenne a legjobb helyen. És ahhoz a coachhoz, a nő is, meg a férfi is egyszerre egy időben, de különböző időpontokban járnak néhány hétig. Ez két dolog miatt kell. Az egyik az az, hogy minél több információ jussunk, mert ha ott ül a másik, akkor nem úgy mondják, meg nem azt mondják. A másik meg, hogy az egyéni szálakat ki tudjuk egyenesíteni, mert ugye egy párkapcsolati válságnak az a feltétele, hogy legalább az egyik fél, de van, hogy mind a kettő ne legyen jól. Tehát először egyéni jólét kell, utána lehet házasságot rendbe rakni. Na most nagyon sokszor kiderül az, hogy annyira mást mond a két fél, hogy elképesztő. Tehát van, hogy még lakcímben is mást mondanak. Gyakorlatilag 10-ből 9-szer kiderül, hogy ők nem hazudtak. Tényleg nem hazugság van mögötte, hanem ennyire másként élik meg. Innentől fogva pedig kinek van igaza? Hát az ő megélése az egy ilyen megélés, a másik megélése az egy olyan megélés, az ő megélésében, az ő világában az az igazság. És akkor ebből kell gyúrni valami közöset. De van, hogy ez a két világ, ez olyan messze van egymástól, hogy elképesztő.
Szokott lenni ilyen film is, ahol ugyanazt a történetet, ugye egy nő és egy férfi szempontjából szokták megcsinálni, és utána a mi szempontunkból, és hogy mennyire más gondolnak, de hát ilyen vicc is van egyébként, hogy a nő ezt gondolja, a férfi ezt ugyanarról a helyzetről. Amikor mondjuk egy pár azt gondolja, egy közös útra lép, elején ezeket kéne tisztázni, hogy ugyanazt értsük ugyanazokon a dolgokon? Vagy ez nagyon nagy szakadékot tud kettő között eredményezni, hogyha ők nem ugyanazt értik ugyanazokon a dolgokon?
Hát ez egy utópia sajnos. Nem lehet így neki kezdeni szerintem egy párkapcsolatnak, hogy akkor most van egy listám, miket kell tisztáznunk, hogy te mit szereted, a sóst vagy az édeset, a csípőset, nem csípős. Ezt az élet hozza. És nagyon sokszor találkozunk olyan párral, akik nagyon gyorsan haladnak az ő közös útjukon, és nem élnek meg igazán nehéz pillanatokat, mert a szépet, a jót, az könnyű megélni együtt, meg az elején rózsaszín ködben mindent el fogunk tudni viselni, azt gondoljuk, hogy a másik az tökéletes, de amikor jönnek a nehézségek, akkor derül ki úgy Isten igazából, hogy kiben mi van egy adott helyzetben, egy adott szituációban, és olyankor derül ki inkább az, hogy miben is különbözünk. És olyankor, hogyha nincsen tisztán látásunk arra, hogy ez csak egy olyan különböző, amivel tudnánk mit kezdeni, és nem azt mondjuk, hogy hát én ilyen vagyok, ő meg olyan, és kiderül, hogy én nem passzolunk, hanem ott észbe kapnak a párok, és azt mondják, hogy akkor kezdjük el összefésülni, ahogyan beszéltünk róla, akkor rendben lehet lenni. Ez lenne az ideális, de hát ez ritkán szokott sikerülni sajnos.
Hát de gondoljatok bele, hogy állunk az oltár előtt, vagy az anyakönyvvezető előtt, ki hol áll, fehér fátyolba szorongatjuk egymás kezét. Hát van kérdés bennünk ott? Ne gondolunk arra, hogy milyen nehéz lesz az élet, milyen nehéz 50 év házasság, de hogy gondolunk rá? Tök jó lesz! Sikerül minden. Tehát ott szerintem 20 évesen, bár most azért ez ki van tolódva, az ember nem gondol erre, hogy akkor most mi egy irányba akarunk-e menni, közös-e a cél. Hát úgy nagyjából úgy stimmel, és akkor úgy elindulnak.
Azért vagyunk ott, mert azt gondoljuk, hogy egy irányba megyünk.
Nyilván, hogyha akár a szüleink, akár a nagyszüleink, vagy ismerősök kapcsolatából, ha kiindulunk, akkor óvatatlanul tudnunk kell, hogy előbb-utóbb lesznek konfliktusok. Ezekre nem lehet felkészülni, vagy nincs egy nagymama, egy anyuka, aki azt mondja, hogy lányom, fiam, ne futamodj meg az első nehézségektől, mert bizony az benne van egy kapcsolatban.
De amikor már a nehézség van, akkor már késő felkészülni. Figyelj!
Tehát azért kérdezem, hogy mondjuk így házasságkötés előtt lehet erre valahogy készülni, vagy valaki felkészíthet erre minket?
Elméletileg igen, gyakorlatilag nem. Nekem óriás vágyam lenne ebben a témában turnézni az országban, és jegyeseket felkészíteni. Na de hát ember nem jönne el a mi előadásainkra, mert ezek eszméletlenül szerelmes fiatalok. Hát ezek nem gondolják azt, hogy fel kellene készülni. Egyébként a gyerek jut erről eszembe. Akinek nincs gyereke, és te elkezded neki mondani, hogy ő hány évig nem fog aludni, meg hogy változik meg az élet, ő ezt elhiszi?
El se tudja képzelni.
Hát el se tudja képzelni. Szerintem ugyanez van a házasságnál, hogy mint ahogy a gyerekre se lehet felkészülni, hát csinálunk neki szép szobát, oké, nagyon várjuk, de hát nem tudjuk mi az, hogy gyerek. Úgy szerintem a házasságra se lehet felkészülni. Illetve a házassági válságra.
Search with
Önök továbbra is az Ásókapa Nagyharang című műsort hallják Bozóki Judittal és Papp Ceciliával. A vendégeink is változatlanok. Bokor Nyiredi Kinga és Bokor Marcel ül itt velünk szemben a stúdióban. Weboldalatokon láttam egy nagyon szép idézetet. A jó házasság nem kevesebb, mint művészet. Hisszük, hogy a jó házasság tanulható. Legyen ez a következő pár perc mottója.
Amikor először férjhez mentem, akkor elmentünk a bazilikának a plébániájára, hogy mi ott bejelentkezzünk, és össze szeretnénk házasodni. Nem nevesítem az atyát, esküszöm, ez volt az első kérdése. Minek akarnak összeházasodni, úgyis el fognak válni. Akkor úgy ledöbbentem, hogy miért mond nekem ilyet, meg a leendő férjemnek, akivel mi nagy szerelembe vagyunk, nagyon szeretjük egymást, össze akarjuk kötni az életünket, miért mond nekünk ilyet? Na most ezt hozzá kell tennem, vagy nagyon jó emberismerő volt, vagy ő már kívülről látta, hogy mi nem stimmelünk össze, mert elég rövid házasságon volt, konkrétan 87. szeptemberétől hivatalosan 88. júliusáig, amikor kimondták ugye, hogy külön vagyunk, de mi elmentünk Nászútra, hazajöttünk és külön költöztünk. Tehát ez ennyire rövid házasság volt.
Valamit látott ez a pap. Igen, az szegény pap.
Én egy picit másként gondolkodtam erről a kérdésről, amit az atya feltett nektek. Nekem egyből az jutott eszembe, hogy mi a mi reakciónk az ő kérdésére, hogy azt mondom, hogy ó, ugyan, hagyjuk már, most honnan tudná, hogy miért kérdezi ilyet, ez butaság. Vagy azt, hogy vajon miért kérdezi ilyet, hogy lehet, hogy valamit tényleg át kéne gondolnom, vagy hogy visszakérdezzek, hogy mert mire gondol. Szóval, hogy nem elhessegetem magamtól egyből, akár negatív gondolatokat, hanem azt mondom, hogy kicsit megpróbálok ezt átgondolni, hogy vajon mire gondol. Mert lehet, hogy csak segítő szándék volt, nem azért, mert ő látja, hogy belőletek majd mi lesz. Csak segítő szándék, mert lehet, hogy tapasztalt olyan dolgokat, amit érdemes átgondolni. És visszatérve arra, hogy lehet erre fölkészülni, szerintem arra lehetne készíteni a fiatalokat, mondjuk a családokban a szülők a gyerekeiket mindenképpen készíthetik, hogy mondjuk konfliktus helyzeteket hogyan, milyen technikával oldjunk meg. Arra konkrétan, hogy mit csináljak akkor, amikor a férjem túl sokat dolgozik szerintem, vagy nem figyel a feleségem annyira rám szerintem, mert kicsi a gyerek. Erre lehet, hogy nem lehet így előre fölkészíteni mindenre. De arra, hogy mint egy vezetésnél, hogy milyen gondolatok, milyen technikával vezessek, hogy legyek előzékeny, hogy betartsam a szabályokat, arra lehet készíteni, meg kellene is szerintem a fiatalokat, hogy milyen megoldásokat találjanak az épp aktuális, konkrét problémára. De úgy mindenre, hogy most akkor mi van akkor, ha, arra nyilván nem.
Egyébként tulajdonképpen a gyerekeinket minden nap készítjük a házasságra. Minden szülő minden nap készíti a gyerekét a házasságra, hiszen a legközelebbről ők látják a mi házasságunkat. Tehát gyakorlatilag ők 20 évig testközelből néznek egy házasságot.
Ahogy élünk.
Tehát azért elképesztő. Elképesztő mennyiségű, igen. Így van, elképesztő mennyiségű mintával röpül ki egy gyerek. És azok a minták nagyon mélyen ott vannak utána.
És ugye nagyon sokszor lehet azt mondani, hogy én nem akarok olyan házasságot, mint a szüleimé, és olyat akarnék, mint amilyen a barátomnak a szüleinek a házassága. Tehát igazából én tudok erre példát úgy mondani, hogy az egyik barátnőmnek a gyerekei azt mondták, hogy már rég el kellett volna válnotok, vagy külön mennetek, mert ők úgy gondoltak, hát legyenek elég érettek a gyerekek, de azt mondták, a gyerekek látták, hogy már rég el kellett volna, sokkal jobb lett volna mindenkinek. Attól függetlenül mindenki tényleg jó kapcsolatban van mindenkivel, de azt mondták, hogy meg kellett volna előbb lépniük, nem kellett volna addig várni.
Én egy kicsit visszább mennék. Nem azt kellett volna csinálni, hogy megvárni, amíg elég érettek, hanem valamit tenni a helyzet megoldásáért. Az, hogy kibírjuk, míg a gyerekek nagyok lesznek, lehet így is csinálni, persze. Az lett volna jobb, hogyha a gyerekeknek azt mutatjuk meg, hogy hogy kell küzdeni érte, vagy hogyan próbálkozunk megoldani, stb. Stb. És akkor ők is már is egy másik mintát kapnak, mert egyből megütötte a fülemet, hogy már a gyerekek is mondták, hogy már rég el kellett volna válni. Adódik a fejemben a kérdés, hogy miért nem azt mondták, miért nem oldottátok meg előbb? Miért nem próbáltátok meg megjavítani? Már ott van a fejükben a válásnak a lehetősége.
Ha már válás, akkor kicsit menjünk vissza az időbe, hogy durván 8-10 évvel ezelőtt néztem a statisztika hivatalnak a jelentését, amikor is azt lehetett mondani, hogy most nem akarok számokat mondani, de durván az 50%-a 10 évvel ezelőtt a házasságoknak tönkrement. 2021-ben, vagy akár a 20-as évekre gondolok, vagy 2020-ra, ez visszacsökkent az 1/4-ére. Ez vajon azért is lehet, mert az emberek azt gondolják, hogy igen, mentsük mentsük meg azt, amit meg lehet menteni, és ebben nagyon-nagyon sok szerepetek van nektek, coachoknak, mediátoroknak, akár párkapcsolati tanácsadóknak, hogy az emberek felmerik vállalni azt, hogy problémánk van, segítségre szorulunk, és ezt egyedül nem tudjuk megoldani. Kell egy külső kéz, egy másik látásmód, bármilyen segítség?
A válasz egy része biztos a különböző társadalmi jelenségek, folyamatok, de az ugye nem a mi asztalunk. Az biztos, hogy sokkal tudatosabbak, egyre tudatosabbak az emberek. Egyébként hozzáteszem, hogy szerintem ez is nagyon veszélyes. Tehát, hogy a gyerekeket most már minden nap mérik fel, meg szűrik valamire, meg mindenki mindent mér, meg szűr, tehát ez a másik véglet szerintem, de az tény, hogy tudatosabbak az emberek, és hamarabb kérnek segítséget, és nem kínos segítséget kérni. Azért ugye régen a jó asszonynak jó mély volt a köténye, és nem voltak válások, de mondjuk ez nem azt jelenti azt, hogy minden házasság boldog volt, csak ugye nem volt divat elválni. Most nem kínos felvállalni egy házassági válságot, nyilván nem rakja ki senki a kirakatba, de könnyebben elmegy egy párterápiára, vagy könnyebben elmegy egy párkapcsolati coachingra. Amit mi észrevettünk az elmúlt években, hogy rengeteg a fiatal kliens, tehát azért régen 40 pluszosak jött. Aztán jött ez a 35 pluszos, de mondjuk azok a kisgyerekes évek, tehát az is viszonylag normális, és régen is így volt, és most az elmúlt egy-két évben nagyon sok a 20 éves pár.
Ők már házaspárok?
Házaspárok, igen. Mondjuk egy éve, vagy két éve, vagy ilyen is van, hogy házasodni fog, de van ilyen és olyan is amolyan gondja, és ezt szeretné megoldani. Hát ez például szerintem 20 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna 20 éves párok a klientúrában. És ez egyébként nagyon jó. Szerintem. Ez nekünk öröm. Sokkal tudatosabbak, sokkal előrébb vannak sok szempontból, de egy kicsit be is lehet csavarodni ebbe a nagyon nagy tudatoskodásba, tehát hogy át tudnak csúszni szerintem a másik végletbe. Szóval nem lehet így gyereket nevelni, meg így házasságban élni, hogy minden lépésem és lélegzetvételem tudatosan fel van építve. Szóval valahogy a kettő között kéne maradni, de az, hogy kevesebb a válások száma, az biztos, hogy összefüggésben van azzal, hogy tudatosabbak az emberek, hamarabb megcsörgetik azt a vészcsengőt, elmernek menni egy ilyen helyre, és hát rengeteg a segítő. Ami egyébként megint csak nehéz, mert borzasztó nehéz kiválasztani a megfelelőt.
Mindenkinek megvan a saját segítője, aki ő hozzá való. Működik ott is a kémia?
Igen. Egyértelműen. Nekem ilyen orvosi példa jut eszembe, hogy ha van valamilyen betegség, és még egy picit visszatérve itt a számokra, hogy az orvoslásban is mindig új és új dolgok bukkannak fel. Az elején kétkedve fogadjuk, és egy idő után az úgy része lesz az orvoslásnak, és elmegyek egy újfajta terápiára, vagy egy másfajta diagnosztikára, mert hogy már létezik, és bevált, és működik, akkor miért ne próbálnánk ki, és egyre jobb hatékonysággal tudnak gyógyítani betegségeket. Kicsit ez is olyan, hogy régen lehet, hogy nem is volt annyi lehetőség, másfajta lehetőségek voltak. Fejlődik ez a idézőjelben orvoslás is, hogy a párkapcsolati elakadásokon nagyobb hatékonysággal lehet már segíteni, többféle lehetőség van, és ezt megismerik az emberek, és így több embernek is tudunk segíteni.
Kérdezted, hogy hogyan lehet megtalálni. Mondtam én az interjú előtt a Juditnak, hogy én nagyon nem lennék olyan helyzetben, hogy vakon kelljen elkezdenem párkapcsolati coachot vagy terapeutát keresni, őszintén mondtam, mert hogy annyira sokan vannak, és tulajdonképpen ez a honlapok versenye, lássuk be. Tehát a marketingeseknek és a honlapoknak a versenye. Nálunk például pont ezért nagyon nagy figyelem van erre fordítva. Nálunk, hogyha telefonál egy új jelentkező, az nem meg lesz szórva egy percben egy időponttal, és akkor ennyi, hanem minden új jelentkezővel a kolléganőnk beszélget 30-40 percet. Ez két dolog miatt fontos, mit ér ez a kliens velünk kapcsolatban, mert azért kap belőlünk 30-40 percet. A másik, hogy a kolléganőnk ebben a 30-40 percben meg tudja azt ítélni, hogy ez a kliens a mi kollégáink közül kinél lenne a legjobb helyen. Tehát ez nálunk egy nagyon fontos első szűrő. Ezzel azt akarjuk elérni, hogy a klienseknek ne a honlap alapján kelljen eldönteni, hogy hozzánk jönnek el, mert nem lehet. Nyilván van egy olyan honlapunk, ami mi vagyunk, amit mi írtunk, nem egy marketinges írta, hanem mi írtunk. Ez nyilván sokakat megszólít, de utána neki legyen arra ideje, meg lehetősége, hogy megszólítja-e a hang is, hogy mit érez, amikor velünk beszél. És nekünk legyen arra időnk, hogy meg tudjuk ítélni, hogy ne menjen az ő ideje, fölöslegesen, amíg ő keresgél, hanem már mi ott megpróbáljuk megítélni, hogy a mi csapatunkból kinél lenne ő a legjobb helyen, és általában ezek a párosítások jól szoktak sikerülni.
Férj és feleségként dolgoztok, de így közös munkátok is adódik, vagy inkább jobban szerettek külön dolgozni, vagy mondjuk valaki a férje, valaki a feleséggel foglalkozik?
Általában úgy néz ki a dolog, hogy hát mi nagyon szeretünk együtt is dolgozni, meg külön is. Úgyhogy igazából ilyen nincsen, hogy melyik a jobb vagy rosszabb. Egyik ilyen, másik olyan. Hála Istennek nagyon sok kliensünk van, és nagyobb hányadban külön dolgozunk.
Van olyan, nem fér bele.
Nem férnek be, igen.
Időben.
Úgyhogy minél több mindenkinek szeretnénk segíteni, így inkább külön dolgozunk, de együtt is nagyon jól tudunk. Van olyan, aki kifejezetten ragaszkodik. Ha meg tudjuk oldani, akkor természetesen megoldjuk, de hála Istennek egyedül is ugyanolyan jól tudunk dolgozni és haladni és segíteni, mint hogyha ezt együtt csinálnánk.
Kérdeztél egy fontosat, hogy van-e olyan, hogy a férj egyikünkhöz, a feleség a másikunkhoz? Ilyen nincs, szigorúan tilos. Egy azért, mert óhatatlanul kialakulna, ha hozzám jár a feleség, akkor én a feleség csapatában fogok játszani, a Marci meg a férj csapatában fog játszani, mert hogy mind a ketten csak azt az egy igazságot fogjuk ismerni. Tehát ez szigorúan tilos. A másik, hogy ugye mindig nem középen, de a kettő között van az igazság. Azért fontos, hogy mind a két fél a külön szakaszban ugyanahoz a segítőhöz járjon, hogy az a segítő folyamatosan nézze, lássa és tudja vizsgálni az éremnek mind a két oldalát. Tehát az nagyon el tudná vinni a folyamatot, hogyha mi ketten a két féllel külön foglalkoznánk. Azt nem szabad.
Olyan, mintha egy puzzle-t megfeleznénk, és akkor az egyik felét én rakom ki, a másik felét a másik, és külön szobában rakosgatjuk a puzzle-t. Sose lesz belőle egy egész.
Oh,
munkánkat hivatásként éljük meg, és minden nap hálásak vagyunk azért, hogy a számunkra legfontosabb értékekért tudunk küzdeni. Vallja Bokor Nyíredi Kinga és férje Bokor Marcel.
Engem nagyon érdekelne, hogyha így bekukkantanánk hozzátok, vagy megnéznénk mondjuk, ha noteszba vagy naplóba jegyzetelnétek, hogy melyek azok a szituációk, amelyekkel leginkább felkeresnek titeket. Tehát, hogy vannak-e olyan alaphelyzetek, amikre azt tudjuk mondani, hogy igen, a legtöbb párt ezért van ott nálatok. Gondolok itt akár egy gyerekvállalásra, gyerekszületésre, családvállásra, vagy amikor éppen kirepülnek.
Amiket mondasz, ezek tulajdonképpen nagyon ingoványos terep a kisgyerekes évek, tehát ott azért mindig robban a bomba. Én azért ezt mindig szoktam mondani, hogy nem a gyerek a bomba, tehát nem a gyerek tehet róla. Azok a kis bombák, amik a kisgyerekes években felrobbannak, azok a bombák 10 évvel előtte is ott voltak a mi hátizsákunkban, csak ki voltunk pihenve, volt időnk egymásra, nem volt miért felrobbannia. Amikor születik egy gyerek, meg még egy, akkor annyira megváltozik az élet, annyira fáradtak a szülők, elveszítik egymást, hogy ezek a bombák elkezdenek robbangatni, vagy felrobbanni. Tehát ez egy nagyon klasszikus helyzet. Egyébként így is ismernek minket sokan, hogy kifejezetten kisgyerekes házassági válságokkal foglalkozunk. Egyébként nyilván nem csak ezzel, de ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon fontos célcsoportunk, mert akik a kisgyerekes házassági válságból kimásznak, azoknak nagyon jó esélyük van arra, hogy a további válságokat is fogják már tudni kezelni, mert további válságok is lesznek. Tehát a Marcinak meg nekem is biztos, hogy lesz még házassági válságunk, ez tuti. Mert 50 év alatt vannak házassági válságok. Ha kimászunk egy kisgyerekesből, és megtanultuk a köztünk lévő képleteket, a mi dinamikánkat, hogy mi azt hogy tudjuk kezelni, akkor jó eséllyel 5-10-15 évvel később, ha megint lesz egy válságunk, akkor azt mi jobban fogjuk tudni kezelni. Tehát azért kiemelt fontosságú nálunk a kisgyerekes házaspárok, nem azért, mert őket szeretjük a legjobban, hanem mert az egy nagyon-nagyon fontos korosztály, hogy ő ott fiatalon megtapasztalja azt, hogy én ebből ki tudok mászni, újra tudjuk húzni ezt a házat. És akkor nyilván vannak ugye az életközépi válság, a kapuzárási pánikos, a kiröpültek a gyerekek, itt maradtunk ketten, megszűnt a közös feladat. Nagyon klasszikus, ha házat épít, és sokat dolgozik, és gyereke születik, és költözött is, hát az tuti házassági válság receptje, ugye ezt Pál Feri is mindig mondja, hogy ezek, ha együtt állnak, akkor vége van. Tehát nincs új a nap alatt. Mindig ugyanazok a bajok, csak minden pár más, és minden párnak meg kell találnia a hozzávaló megfelelő képletet. De egyébként a gondok pontosan ugyanazok mindenkinél, nem? Azért, amikor ilyen csapatépítőt csinálunk, vagy intervízióban vagyunk, vagy esetet beszélünk meg a kollégákkal, mindig megállapítjuk, hogy a bajok ugyanazok, csak mondjuk más a tünete, vagy más a megoldásnak a képlete, amiket felsoroltatok, igen. Megcsalás az nagyon gyakori.
Még hogyha majd néhányat kielemeznénk, de hadd ragadjam meg, hogy te mondtad, hogy biztos, hogy nektek is lesz még válságotok. Ti máshogy élitek meg a válságot, hisz talán több segítőkártya van a kezetekben.
A segítőkártya, igen, az biztos. Hát, hogyha mint nőt és férfit érted, hogy másként éljük meg, az biztos. Talán előbb látunk belőle kiutat, előbb vesszük észre, sokkal több mindenhez tudunk nyúlni, meg nem ér váratlanul. Persze ott akkor, amikor mondjuk az embernek leesik a tantusz, hogy most valami nincsen rendben, arra nem lehet készülni, de ha ott észbe kapunk tudatosan, tudjuk, hogy igen, ez lesz, most jött el, mit is kell tenni ilyenkor. Szóval, amikor a másik mondjuk ideges, vagy mérges rám, akkor van az, hogy nem tudom, hogy mit kezdjek vele, és akkor próbálkozom, és semmi se jó, vagy már régebben megbeszéltük egyszer azt, hogy nekem az segít, hogyha megölelsz, és nem kérdezgetsz. Innentől kezdve ez egy kártya, ami a kezemben van. És hogyha valami gond van, akkor felismerem gyorsan, és tudom, hogy hogyan tudom ezt valahogy jó irányba terelni. Ha nem beszélgetünk eleget, akkor el fogunk távolodni. Ha én túl sok meccset nézek, mert éppen Bajnokok Ligája van, akkor azt egy idő után tudom, hogy hát ez nem ér annyit, ez a 3-4 meccs egymás után minden este, mert nekünk az a jó, hogyha mi sokat beszélgetünk este. Ha elcsúszunk, akkor ez eszembe jut, mert már megtapasztaltam, és megtapasztaltuk azt is, hogy mi a megoldás. Tehát ilyen szempontból igen, te persze másként.
Kérdezik tőlünk ilyen interjúkban, hogy tökéletes nekünk a házasságunk, hát nyilván, persze. Ha egész nap ezt csináljuk. Szoktuk mondani, egy persze, hát kócsok vagyunk, tehát nem tökéletes egyáltalán nyilván. Tehát ugyanazokat a köröket futjuk, mint bárki más, csak szerintem hamarabb szólal meg a fejünkben a vészcsengő, mert hogy annyira sok rosszat látunk folyamatában, hogy szerintem hamarabb kapcsolunk mi, hogyha valamit elszúrunk, vagy valami nem jó, és hamarabb odafigyelünk egymásra. Ennyi.
De ez nem a zsenialitásunknak köszönhető, hanem egyszerűen a a tudás, ami mások számára is elérhető, vagy valakin keresztül, vagy valamin keresztül, könyv, YouTube videók, ezek mind vannak, szóval az önfejlesztés az nagyon fontos ebben. Csak nyilván ezeket jól kell tudni használni.
Megütötte a fülemet azt, hogy tökéletes házasság, hogy a ti házasságotok az.
Van nem az.
De, igen, de hogy van tökéletes házasság? Létezik olyan?
Olyan van, hogy számomra tökéletes házasság.
Akkor mi számodra a tökéletes házasság?
Amiben én maximálisan boldog vagyok. Amiben nekem jó lenni. Amire azt tudom mondani, hogy 100 életem lenne 100-szor hozzámenni. De ez nem azt jelenti, hogy abban a házasságban nincsenek hibák, hanem az azt jelenti, hogy az a házasság az nekem jó. Éppen elég jó, mint a szülő. Van tökéletes szülő? Nincs. De éppen elég tökéletes szülő azért az lehet, tehát olyanok lehetünk.
Beszéljünk arról, hogy például a megcsalás az engem nagyon-nagyon érdekel, mert több fokozata van, feltételezem. A megcsalás, hogyha mondjuk érzelmileg valaki eltávolodik, azt meg lehet-e bocsájtani, együtt tudunk-e avval élni, vagy egyszerűen azt mondja, aki ugye elment, hogy nincs tovább. Szóval ez egy nagyon-nagyon kritikus pont, mert talán minden másból ki lehet jönni győztesen, de akkor, amikor egy ilyen van, azért az nagyon-nagyon meg tudja törni a lendületet, a bizalmat, a hitet, az elköteleződésben való hitet, vagy bármi egyebet, amit egyébként az ember azt mondja, hogy ez az alapja.
Igen, ugyanakkor én hallottam olyat is nem egy pártól, hogy de jó, pofon volt ez a megcsalás, mert azóta jobban működik a kapcsolatunk, mert jobban figyelünk a másikra. Persze ettől függetlenül én nem szeretném átélni, csak ez is eszembe jutott.
Hát ők biztos kellő távolságra voltak már a konkrét megcsalástól, hogy ezt így tudják látni, mert addigra már valószínűleg az érzelmi részén túl voltak, és már rá tudtak nézni racionálisan arra, hogy mit adott nekik ez az egyébként szörnyű szituáció. Persze, meg mindenből ki lehet kászálódni, akarni kell. Szóval olyan nincs, hogy valamit nem tudok. Olyan van, hogy nem akarom. Csak azt hiszem, amikor mélyen vagyok, hogy új, én erre képtelen vagyok. Vagy ezt nem fogom tudni megbocsájtani. Sose fogom elfelejteni, szóval mint egy seb az ember testén, amit 6 évesen szerzett, és már rég behegett, és olyan színű, mint a bőr. Ha nagyon ránézek 20-30 évesen, akkor tudom, hogy mi történt, de nem nézegetem minden nap. Tehát ilyen folyamatra abszolút képesek vagyunk.
Nem fáj nézni, tehát hogy azért egy házasság kap egy csomó sebet 20-30-40-50 év alatt, és kaphat halálos sebeket is. Például egy megcsalás az egy halálos seb. De ezek, ahogy a Marci mondta, begyógyulnak, maradott egy heg, és annak a házasságnak a történetének az mindig a része fog maradni. De amíg az elején a megcsalás az egy pusztulat, tehát ez egy pokol, tehát amit a megcsalt, hozzánk járó megcsalt nők, férfiak átélnek, na az olyan például, amit kérdeztél az elején, hogy tud fájni. Tehát, hogy ez egy pusztulat, rettenetes fájdalom, de ki lehet belőle jönni. Kérdezted, hogy meg lehet-e bocsájtani? Meg lehet bocsájtani. Hozzáteszem, hogy a megcsalásnak azért sok fajtája van. Mindegyik rossz, de azért nem mindegy az, hogy ez egy ilyen céges bulis, egy éjszakás dolog, vagy egy kiderül, hogy 5 éve párhuzamos élete van, és másik családja van. Tehát azért a megbocsájtani és megbocsájtani között is van különbség, de alapvetően azt biztonsággal kimerem jelenteni, rengeteg megcsalós esetünk volt, hogy a megcsalásból ki lehet jönni, meg lehet belőle gyógyulni, ott marad a heg, a mi történetünk része marad, de el lehet jutni oda, hogy ez ne fájjon, mint ahogy a heg az nem fáj. Látjuk, tehát tudjuk, hogy ott van, emlékszünk rá, hogy milyen baleset során került oda, de nem fáj. Ide el lehet jutni, de mondom azért azt, és ezt 5-ször aláhúzva, ez nagyon fontos, hogy milyen megcsalásról beszélünk. Tehát van sokkal szörnyebb megcsalás.
Meg kinek mi a megcsalás?
Az én férjem mindig azt mondta, hogy ha egy kapcsolat jól működik, oda egy harmadik nem tudja berakni a lábát.
Ez így van.
Így van.
Meg hogyha én a világ legjobb felesége vagyok, a Marci nem fog keresni másikat.
Mitől lehet akkor a világ legjobb felesége valaki, és mitől lehet a világ legjobb férje valaki?
Attól, ez ugyanaz, mint amit mondtam egy 10 perc, hogy attól, hogy számomra ő a világ legjobb férje. Számomra. Tehát erre nincsen egy univerzális válasz, hogy mitől tökéletes egy férj. Ha én azt érzem, hogy nekem jó vele az élet, akkor ő nekem jó férjem, de lehet, hogy neked nem lenne jó férjed.
Hát kinek mitől?
Tehát a választás egyébként erről, és sokat szoktunk beszélni a Marcival, nagyon hiszünk mind a ketten abban, hogy a jó választás az nagyon fontos. Tehát ha jó a választás, akkor nagyon mély házassági krízisekből ki lehet jönni, további krízisekből, ami aztán a 30-40-50 év alatt éri azt a házasságot. Ha rossz a választás, az baj. Tehát onnan nehezebb.
Ugye Judit temelt már ki példát a környezetéből. Én is szeretnék. Volt például olyan elég közeli ismerős nálunk is, hogy úgy tűnt kívülről, hogy az ő házasságuk tökéletes, így élte meg a feleség is. Nem beszélt a férj arról, hogy neki valami nem lenne jó. Majd egyszer csak összepakolt és távozott. És ezen természetesen a feleség nagyon csodálkozott, hisz abban a tudatban volt, hogy minden a legnagyobb rendben van a kapcsolatukban. Erről mit gondoltok? Ez a kommunikáció hiánya, vagy egyáltalán mennyire tipikus?
Ez a kedvenc témám, úgyhogy mondom. Ez akkor fordulhat elő egy ilyen helyzet, hogyha én nem figyelek a másikra, és a másik nem figyel rám. Tehát mind a kettőnek van egy világa. Egy jó házasságban mi átjárhatunk, át is járunk, és át is akarunk járni egymás világaiba. Tehát olyan, hogy én azt hiszem, hogy szuper jó házasságon van, majd egyik reggel arra ébredek, hogy az én férjem pakol. Ez nem volt egy szuper jó házasság, mert az ő fejében nyilván hetek, hónapok óta, lehet, hogy évek óta megfogalmazódott valami baj, amiről én nem tudtam ezek szerint, ergo az én férjem nem engedett be az ő világába, vagy én nem akartam bemenni az ő világába. Tehát a házasság az szerintem arról szól, hogy van két világ, amik összekapcsolódnak, és a két világnak, ahogy összekapcsolódnak, nagyon-nagyon, tehát jó, hogyha nagyon
metszési
terület ennek a két halmaznak, igen, de ettől még mind a kettőnek megvan a kis saját világa, de van egy a saját világunknál nagyobb közös világunk, és mi a két világ folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és átjárunk egymáshoz. Ha én átjárok az ő világába, ő meg az enyémbe, én tudom azt, hogy mi van az ő lelkébe, meg a fejébe, akkor nem fordulhat elő az, hogy holnap reggel arra ébredek, hogy ő pakol, és én mit sem tudtam erről. Tehát ilyen nincsen.
Egy ilyen esetben ki a hibás? Aki nem vette észre, vagy aki nem mondta,
mind
vagy...
Mind a kettő. Mind a kettő.
Ez kommunikáció és figyelemhiány.
Konfliktus kerülés.
Igen.
Tehát vannak olyanok, akik inkább elhitetik veled, hogy minden jó, de ne kelljen konfrontálni,
igen,
ne kelljen neki azt mondani, hogy már pedig ez nem jó, ezen változtassunk. Pedig,
igen,
hogyha ő ezt elmondaná, akkor lehet, hogy ez a házasság még megmenthető lenne.
Igen, itt az a kérdés, hogy miért nem mondta el? Miért kerüli a konfliktust? Amíg az nem derül ki, hogy ő miért konfliktus kerülő, ami egyértelműen kiderült, hogy nem építő az ő kapcsolatának, akkor oda-vissza kell menni, és meg kell érteni azt, hogy miért így csinálom, hiszen láthatjuk, hogy valaki másként csinálja. Nem jó. Itt az a kérdés, hogy miért.
Egyébként szerintem, ha nyilván mi kell egy jó házassághoz, millió dolog, de én ezt az egyet nagyon szeretem kiemelni, mert szerintem az egyik legfontosabb, hogy nagyon-nagyon figyelni kell a másikra. De ez nem úgy figyelni, hogy így nézem, hanem hogy látom is. És egyébként erre nekünk is figyelmeztetni kell magunkat, mert hogy annyira gyors az élet, olyan darálóban van mindenki, hogy muszáj néha megállni, és amikor ugye minden este megkérdezed, milyen napod volt, mi újság, de hát ez ilyen kötő mondat. De hogy úgy megkérdezni néha, hogy és te hogy vagy? De úgy Isten igazából hogy vagy? Erről nekünk kell beszélnünk, ha mi szövetségesek vagyunk. Tehát nekem tudnom kell azt, hogy ő hogy van, és neki tudnia kell azt, hogy én hogy vagyok, mert ha nem tudjuk, akkor rés lesz a pajzson.
Olyan az életünk, hogy nagy általánosságban, mint egy ilyen vadvízélvezés, hogy így megyünk, és lapátolunk, és fönt kell maradni a robogó folyón, de az, hogy mondjuk kikössünk néha, és egy kicsit ott együtt úgy letáborozva így beszélgessünk arról, hogy ki hogy van például, hát azt, hogyha nem tervezzük meg előre, akkor a folyó az elragad, az úgy visz tovább. Például az, amikor már az ember fel van készülve arra, hogy néha néznem kell, hogy hol kötünk ki. Mert ha nem fogom, akkor egyszer csak azt veszem észre, hogy a másik már egy másik folyó nevez. Ilyenekre lehet készülni, visszatérve egy
és ehhez is azt kell, hogy figyelni. Figyelek rá, vigyázok rá, vigyázni kell egymásra, szó szerint, tehát vigyázni kell egymásra, 50 évig vigyázni egymásra.
Amit még így nagyon meg akartam kérdezni, ugye a Juditnak már nagy gyerekei vannak, nekem még kisgyerekeim vannak, és most mondhatnám, ha még járnék játszótér, hogy a játszótérrel hallottam, de nem, inkább csak körülnéztem így az ismerősök között, és ugye nagyon sok anya, aki kisgyerekkel van otthon, vagy éppen mondjuk kisiskolás a gyerek, úgy érzi, hogy mindent megtesz a családért, teljes rendben van a család, magáért, kapcsolatért talán már annyi mindent nem, és keresi a kifogásokat, hogy fáradt vagyok, stb. Ez is gyakori nálatok, hogy emiatt keresnek fel titeket, vagy hogy ez is lehet egy válsághoz vezető konfliktus forrás, vagy épp helyzet?
Hát ha önmagunkkal is kerüljük a konfliktust, persze. Nekem így viszonylag egyszerű a válaszom erre, hogy oké, ez rendben van egy bizonyos szempontból, de a végeredmény szempontjából ez nem volt jó, úgyhogy ezt felül kéne vizsgálni, hogy valóban kell-e annyit foglalkoznom a gyerekekkel, vagy csak nekem kell, be tudok-e vonni segítséget azért, hogy legyen időm arra, amitől én jobban leszek, és hogyha én jobban vagyok, akkor a kapcsolatom is jobban lesz.
Nagyon gyakori egyébként,
ez amit megint vadvízi evezés.
Ez a példa nagyon gyakori. Szerintem 10 párból 6-7, nem?
Igen.
Ezzel jön tulajdonképpen, szét vannak esve.
És ez érthető. Itt nem az a kérdés, hogy ez ki a hibás, vagy hogy most ez hibás dolog volt. Úgy tűnik, hogy nem volt a legjobb. De itt a pont, hogy akkor, ha eljönnek, akkor mostantól viszont csináljuk másként. Mert kiderült, sajnos, kiderült, hogy ez így nem jó.
De nagyon érthető amúgy, tehát
érthető,
ez egy nagyon
persze.
Ez egy nehéz időszak, itt nagyon sokat lehet hibázni, egyébként a későbbiekben is nyilván azok más hibák, ez egy nehéz időszak, amit nagyon nehéz jól csinálni, de lehet jól csinálni.
Ezért jó az, hogyha tudja az ember, hogy válságokat nyomás alatt kap a kapcsolat. Szóval a COVID, a kisgyerekes lét, a sok munka, az építkezés, ezek mind-mind olyan élethelyzetek, amik nyomást gyakorolnak a kapcsolatra. És ha tudom azt, hogy nyomás lesz, és oda kell figyelnem, akkor már tudok előre azért gondolkodni, vagy oda csak tudom azt, hogy mire kell figyelnem, és nem csak úgy sodródok.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Önök az Ásokap a Nagyharang című műsorban Bozók Juditot és Pap Ceciliát hallgatták. 2 hét múlva is tartsanak velünk, legyen szép a napjuk!